hívtunk segítséget is, hogy egy kicsit kalauzoljon bennünket az irodalom világában. Szabó Csenge, a Kuckoló Könyvklub vezetője, a Gemma Book Café nagykövete itt van velünk a stúdióban. Jó reggel, Csenge!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Szerinted, hát nyilván műfajként nem létezik olyan, hogy nyári olvasmányok, de úgy, mint olvasói attitűd, létezik egy ilyen fajta hozzáállás, hogy akkor nyáron olvasom ezeket a könyveket, vagy ezeket a műfajokat? Mi minden kerülhet elő? Neked mi a tapasztalatod? Mondjuk beszélgetésekből, meg kérdésekből.
Mindenképp egyetértek azzal, hogy van egy ilyen fajta attitűd, vagy nem is tudom, egy ilyen várakozás inkább, mint akár karácsonykor, hogy az ember tudja, hogy akkor most vakációra megy, és több hétig akár benne tud élni egy olvasmányban, ezért szerintem is a nagyobb terjedelmű könyveket bevállalják az emberek, vagy akár a több kötetes könyveket, ugye, amitől évközben akár egy kicsit írtóznak. Én például pont így voltam, vagyok, a Brilliáns barátnőmmel, ami ugye 4 kötet is, és már Elena nagyon Ferrante, szeretem, így igen. Van, és nagyon-nagyon szeretnék már belefogni, de azt folyamatosan kell olvasni.
Vannak, akik azt mondják, hogy ők inkább az ilyen százoldalasokat választják, mert miközben még a tengert figyelik, vagy a hegyekben bóklásznak, akkor valami könnyed olvasmány kell. Lehet, hogy krimikhez nyúlnak ilyenkor, hogy ne húzza le a nyári élményeket a nagyon kemény történet. Ugye? Tehát van ez a szemszög is.
Igen, nagyon jó gondolod szerintem. Nagyon jó helyen tapogatózunk, mert szerintem ilyenkor még nyitottabbak a műfajokra az emberek. Akár krimit, akár nem is tudom, szerintem önéletrajzot. Én például önéletrajz is szoktam nyúlni, vagy nyáron szerettem meg a sci-fit. Amúgy egyáltalán nem szerettem a sci-fit, de aztán a Galaxis utikaleus toposoknak aztán behúzott. Igen, egy klasszikus behúzott, úgyhogy igen, tehát így van, ilyenkor talán az ember nem akarja azt a kötött szabályai szerint azt olvasni, amit évközben olvas, hanem azt mondja, hogy nem, most kell egy könnyed olvasmány.
Bizonyára vannak hallgatóink között most olyanok, akik azt mondják, hogy úgy szeretnék valami jót olvasni a nyáron, de olyan jó lenne, hogyha megtalálna az a könyv, amely aztán elindít ugye az irodalom berkeiben, hát ha tudunk egy néhány ilyet ajánlani. Csenge, te mi mindenre gondoltál, amikor tulajdonképpen megbeszéltük azt, hogy itt rádiós körülmények között ugye hát embereket olvasni hívunk. Mi az, ami így neked eszedbe jut, amikor valaki azt mondja, hogy szeretnék valami jót olvasni a nyáron? Mit tudnál ajánlani? És nagyon-nagyon nehéz, ezt tudom.
Azt akartam mondani, hogy szerintem ez az egyik legnehezebb kérdés, amikor az ember kérnek, ajánl valami jót, mivel nagyon-nagyon szubjektív, tényleg, tehát volt, amikor sikerült jót ajánlani, volt, amikor nem. Mint említettem, nekem nagyon tetszett a Brilliáns barátnőm, elkezdtem az első kötetet, de nagyon-nagyon régóta ott a polcon, és nagyon szeretném az egy ifjú természettudós történeteit, tehát bármit, ami David Attenborough, azt nagyon szeretném, és szerintem, aki például természetben jár és vakációzik, az össze tud kapcsolódni ezzel. De bevallom őszintén, hogy én a Harry Potter világában élek még egy kicsit, tehát hogy néha-néha előveszem azt is, vagy egy-egy kötetig, úgyhogy akár ezt is tudom ajánlani tényleg a hallgatóknak, hogy nem csak a felnőtt kötetek iránt lehetnek akár érdeklődéssel, főleg a nagy családok vagy a családok, hanem olyan, ami a minden családtag számára jó, és akár fel lehet olvasni, de ilyenek a Gerard Darrell könyvek szerintem, amit bármilyen korosztály számára fel lehet olvasni, viccesek, könnyedek, most van gyönyörű szép kiadása.
Családom és egyéb állatfajták,
így van, például azzal kezdődött a kalandom, de fantasztikusak, és tényleg a legkisebbeknek is egy-két point fel lehet belőle olvasni, úgyhogy például az is egy jó olvasmány.
Elég nehéz szerintem a legkisebbeknek ugye könyveket ajánlani, mert nyilván a szülői szűrőn keresztül érkezik meg, és van, hogy a szülő csak a felnőtteknek való könyveket látja, pedig eléggé gazdag a gyermekirodalom is.
Hát nagyon-nagyon gazdag tényleg valóban, és hát szerintem, ami most beszippantja a gyerekeket, hogy megjelent ugye az új Rumini könyv, és alapból Rumini egy kalandos kis egér, aki vissza kalandokba, és nagyon sok történetet mesél, szerintem ez, ami most még mindig a top 1-be benne van, vagy a top 10-ben, de találkoztam ugye olyannal, aki azt mondja, hogy már mint szülők, vagy nem tudom, így a család, hogy azért valami olyan olvasmány kellene, amiből tanul is esetleg a gyerek, vagy akár iskola kezdés előtt egy kicsit rávenni a gyerekeket arra, hogy valamit olvassanak, nem csak kötelezőt például, és akkor nagyon jól bevált, én tapasztaltam családi körben, a Sirály a király az ugye tanít is egy kicsit, de nagyon-nagyon izgalmas volt, és hát persze helyesírásban nagyon sokat segít.
Igen, ezt tudja az irodalom egyébként, tehát tud segíteni, hogyha például egy költözésről van szó, akkor a gyerekkel megértesse, ugye, hogy milyen előnyei lehetnek ennek, vagy ha a fogmosás nem annyira kedvelt tevékenység, akkor megszerettesse a gyerekekkel, akár egy vers alapján, vagy egy kedvelt figura alapján, aki nagyon nagy izgalmakkal veszi ezeket az akadályokat. És ha már gyerekek, akkor egy kicsit a kötelezőkről is beszéljünk, ugye te is említetted, te hogyan állsz ehhez a témához, vagy te hogyan emlékezel vissza a saját tapasztalataidra? Szívesen olvastad a kötelező olvasmányokat? Az a típus voltál, aki leírta a listát és kipipálta utána, hogy mi mindent olvasott el?
Nagyon attól függött, hogy milyen könyv volt, tehát nyilvánvalóan voltak könyvek, amiket nagyon-nagyon szerettem, én például Nagy Kosztolányi fan voltam, de Jókaitól például a falra mászom én például. Tehát egyszerűen nem vagyok olyan típusú, és
sok neked a leírás.
Így
például.
Van, tehát mai napig, ami nagyon hosszú leírás, az nekem nem megy, nem csak klasszikusban, tényleg valóban a kortársban sem találom meg azt az élményt, hogy én hosszú leírásokat olvassak. Ez már valószínűleg akkor kialakult.
Van, aki meg ezt imádja, ugye?
Van, aki meg ezt imádja, és azt mondja, hogy a Jókaival kezdődött minden, ugye? Nem lehet szerintem egyik oldalt sem elítélni, vagy azt mondani, hogy nem jó. Szerintem az a legjobb, hogyha keverve van, tehát esetleg akkor úgy lehetne, hogy ne az összes kötelezőt egymás után olvassák, vagy ragaszkodjanak ahhoz, hogy muszáj elolvasni, hanem be lehet csempézni egy-egy könnyebbet is. Szerintem, ami mostanában amúgy jó dolog, hogy világirodalmi klasszikust is lehet, tehát az én gyerekkoromban elég későre sikerült találkozni világirodalmi klasszikusokkal. Most gondolok például Zöldoromból. Nagyon későn találkoztam vele, pedig klasszikus, van, ahol még akár szerintem, nem is tudom, kötelező-e, de hát egy alapolvasmány legalábbis, és ezt simán be lehet csempészni akkor a sok kötelező után, hogy van egy ilyen a világról, vagy a Kisasszonyok, ugye, tehát ezek mind
Büszkeség olyan... és balítélet kicsit később, ugye?
igen, ez egy picit nagyobb korosztálynak, de hogy mindenképp lehet világirodalomból is találni olyat, ami megszeretteti az olvasást, mert tényleg a klasszikus magyar irodalomban azért kemény dolgok vannak, tehát tényleg mesélte unokatestvérem, hogy a Légy jó, mint halálikon úgy sírt, vagy a Pál utcai fiúkon, ugye egyszerre jó élmény tud lenni, de valahol egy kicsit úgy megmarad, úgy nyomasztó, és akkor ezután kell valami, ami egy picit szépé teszi, vagy hangsúlyozza azt is, hogy azért nem csak ezek vannak a világban, ugye, hanem vannak nagyon szép történetek, vagy happy ending, tehát, hogy ezt kell egy kicsit így mérlegelni, hogy a gyerekek ne csak ebben van, csak abban, de szerintem ez egy kicsit ennél komplexebb. Én azt figyeltem meg, hogy nagyon jó időzítés kell. Tehát, hogy míg, nem tudom, én nem szerettem a Bűn és bűnhődés nagyon sokáig, aztán egyszer csak elkapott, és most már harmadjára olvastam el, pedig az egy nagyon-nagyon nehéz regény.
Az is fontos, hogy mi alapján választjuk ki a köteteket. Azt hiszem, a gyerekek szempontjából még fontosabb, ugye, hogy néz ki a borító, hogy milyen rajzok vannak benne, milyen illusztrációk, és szerintem a felnőttek számára is meghatározó tud ez lenni. Te mit tapasztalsz? Ugye elég sokan kérdeznek tőled, vagy kérnek tőled ajánlókat. Fontos az, hogy mondjuk milyen vastag a könyv, vagy hogy néz ki a könyv a tartalmon túl, mert nyilván ez az első, amivel találkozunk.
Nyilván nagyon-nagyon fontos, hát erre most tényleg ilyen, tehát külön díjak vannak, és külön figyelem van arra, hogy szépek legyenek a könyvek, de azt hiszem, hogy minél kisebb a korosztály, annál jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy kellemes illusztrációk legyenek benne, vagy akár érdekesebb illusztrációk, mert ugye sokkal kisebbeknek, akár olyanoknak, akik nem tudnak olvasni, annak csak a képek maradnak, ugye, és akkor kell élvezze azt, valahogy kell az ő stílusához, már ha van még egyáltalán stílusa, de hogy az ízléséhez valamilyen módon találjon, szóval erre persze fektetnek hangsúlyt a szülők. Persze van olyan könyv, amit nem tudnak, én hallottam most a Kuflik például egy jó példa, hogy van, aki imádja a Kuflikot, és van, aki azt mondja, hogy ezek szörnyikék, tehát ezt nem lehet odaadni a gyermeknek, tehát tényleg az van, hogy ízlések, és szerintem mindenki az a lényeg, hogy megtalálja, tehát óriási a paletta, ahhoz képest, hogy én a gyermekkoromban Gőgös Gunnár, Gedeon és nem tudom, a Vuk közül lehetett választani. És az is gazdag volt, és az is jó volt pontosan, és például Csipikével, én Csipikének az illusztrációját imádtam a legjobban. Hát most rengeteg van, tehát megvannak a klasszikusok, de nagyon sok új gyerekkönyv van.
És hát ugye merjük kérni mondjuk az eladóknak a véleményét, mert azért szülőként is egy kicsit mellé lehet fogni, nem? Például a korosztályokat illetően, tehát azért fontos, hogy mit olvas a gyerek, hogy meg is értse, mert hogyha 6 évesen mondjuk egy olyan könyvet vesz a kezébe, ha már megtanult olvasni valamennyire, vagy mondjuk első osztályban menjünk egy kicsit fennebb, 8-9 évesen, egy 15 éveseknek való könyvet, lehet, hogy nem érti, és teljesen elveszük a kedvét az olvasni vágyástól például. Tehát lehet így mellé fogni ezekkel.
Igen, mindenképp szerintem segítséget kérni az nem szégyen, sőt, akár informálódni, hogyha valaki nagyon komplexen utána akar nézni, hogy tényleg éppen mikor adjon gyermekezébe egy könyvet, hogy nem tudom, ha haláról szól, vagy hogyha olyan dolgok vannak benne, akkor vajon azt megbírja-e, ugye? De ezekben nagyon sokat tudnak segíteni valóban az eladók, de rengeteg információ van interneten is tényleg. És akár ugye van olyan eset, hogy amit sokan nem szeretnek, vagy nem tudom, elleneznek, ez a film kontra könyv dolog, hogy megnézzük a filmet, és akkor utána elolvasni. Szerintem ez nem tudja elvenni az élményt egyáltalán, tehát ez egy külön élmény az, hogy például van ez a könyv, hogy hogyan írtam véletlenül egy könyvet, ez például nagyon izgalmas, és ha valaki érzékenyen nyúl hozzá, akkor először meg lehet nézni a filmet, ugye ment a mozikban, és akkor utána oda lehet adni a gyermeknek, hogy akkor olvassák el, beszéljék meg együtt.
Ugye itt a brilliáns barátnőket is említettük elég sokszor, hát nézhetjük mi is egyébként teljes sorozatban, amely világa nem biztos, hogy így nyára való szintén, mert nyomasztó tud lenni, na de van, aki azt mondja, hogy ha az időjárásként jó, akkor megbírom a nehezebb történeteket is. Csenket egy listával érkeztél, nem szeretném, hogyha bármit is kihagynánk belőle, jó? Tehát, hogy milyen ajánlók vannak, kik azok, akiket ajánlasz, melyek azok a kötetek, amelyek így előtted vannak még, mert lehet, hogy van, aki éppen egy jegyzetfüzettel ül és hallgatja a rádiót. Most aztán jó nagy terhet róttunk rád mi.
Hát igen, akkor végignézem egy kicsit a sort, akkor ugye említettem a nagy terjedelmű könyveket, és ilyenkor sokan bevállalják, választnak például a Végtelen tréfáját, hiszen arról nagyon-nagyon sokat hallunk, és sokan szeretik elolvasni, de irtóznak az óriási terjedelemtől, de én például szintén nyáron fogtam neki az Anna Kareninának is. Említettem ugye az önéletrajzi regényeket, de hát nem feltétlen kell ilyen természettudósnak, hanem van, akit ugye a politika érdekel, és szerintem az is egy jó irány, hogyha valaki esetleg elolvas ilyen politikusnak, elolvassa a politikusnak az önéletrajzát. Szerintem az is egy jó irány, hogyha érdekli ez a téma, akkor ilyen irányba tudjon informálódni, vagy... Tehát, hogy onnan szerezzem mindenképp még több információt, például nekem nagyon jó élmény volt Michelle Obamának a könyve. Az egy izgalmas, egy teljesen más perspektíva volt ugye ráadásul, hiszen nem egy elnöknek, hanem egy first lady-nek a regényét olvastam el, de tényleg óriási hosszú a sor, nem is tudom, hogy mit tudnék olvasni. Annyit bevallok őszintén, hogy azért volt nehéz számomra még ez a feladat, mert... Én kifejezetten kemény regényeket szoktam még olvasni nyáron, tehát én
például... Elmondod, milyen jó, de te ne olvasd, jó?
Pontosan, tehát, hogy olyan nehezen vallom be, hogy most Orsi megkérdezi, hogy de te most éppen mit olvasol? Hát, szíve pletnek az üveg buráját, nem tudom, hogy merjem-e ajánlani. Szerintem amúgy lehet kemény könyveket is. Kinek amilyen lelkülete van, nem tudom, mennyire tudja valaki távol tartani magát tőle. Engem érdekelnek ezek a témák, érdekelnek például, ez is egy alap dolog végül is, és nagyon-nagyon nehezen tudtam megszerezni, mert egyszer csak kifogyott és eltűnt, és akkor az emberek ezt vadázzák, ugyanezt történt például a 100 év magánnyal is, hogy ugye megjelent a sorozat, és akkor hirtelen elfogyott a könyv, és alig lehetett megtalálni. Úgyhogy az ilyen, én mindenképp olyan könyveket szoktam olvasni, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnék, nem tudom, hogy mire kell készüljek, lehet, hogy valami váratlanul ér, lehet, hogy nehéz lesz, de szerintem ezeket be lehet vállalni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, én a strandon ülős könyveket nem tudom olvasni, nekem ez nem köti le a figyelmemet, hát az üvegbúra leköti a figyelmet. Vagy Sophie Oksán ennek a tisztogatása, ami ebben a hónapban lesz a könyvklubban.
A Gemma könyvklubban,
akkor ez is leköti eléggé a figyelmet, sőt, lehet, a szüneteket kell tartani, de ezek mind olyan témák, amik történnek körülöttünk, és szerintem nem lehet félretenni, tehát... na, nálam legalábbis nem működik annyira a strucc politika ilyen szempontból, mert úgyis körülvesznek ezek a dolgok.
És milyen jó, hogy van számtalan pszichológiai regény, történet is, ugye, illetve hát a pszichológiai jellegű könyvek is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Mondom azért, hogy a tisztogatás után akkor hármat ki lehet olvasni, hogy az ember a lelkét egy kicsit rendbe tegye. Nem viccelek, de tényleg az az érzésem, hogy sokkal többet foglalkozunk így önmagunkkal, és hogy ezek a pszichológiai témájú könyvek is, hát nem tudom, most nagy népszerűségnek örvendenek, már bestsellereknek számítanak. Gondolok itt például Máté Gábor könyvére, ugye a Normális vagy, az most egy egészen felkapott könyv, ugye nemrég volt itt Marosvásárhelyen is Máté Gábor, de Almási Kitti, Bagdi Emőke, és még sorolhatnánk, ugye Kádár, Anna Mária innen Marosvásárhelyről, akik segítenek traumákat feldolgozni.
Igen, és Edith Évelgernek az új könyve, a Balerina, ami megint egy teljesen más történet. Igen, az emberek van, hogy ehhez is hozzányúlnak, vagy azt mondják, hogy pontosan, hogy nyáron most van időm magamra fókuszálni, és akkor ilyen jellegű könyveket is olvashatok, amivel szerintem teljesen rendben van. Tehát, hogy ilyenfajta könyvek után nyúljunk, és egy kicsit, vagy akár ilyen, nem tudom, gyereknevelési könyvek, vagy valamilyen tanácsot szeretnénk, vagy segítséget, szintén szerintem ezeket a könyveket el lehet olvasni. Rengeteg könyv van a piacon, ami ezzel foglalkozik. Van egy nagyon jó könyv például, ami 365 napra, nem a nyára, de 365 napra ad ötletet, hogy például a gyereknek milyen fajta otthon készített játékot tudunk elkészíteni szemétből végül is, vagy bevásárláskor mivel tudjuk lekötni, hiszen ezek is mindennapi problémák, nem feltétlenül az a magas pszichológiai, vagy van, aki nem akarja azt a nagyon mély pszichológiát, hanem egyszerű tanácsot akar, és például az nagyon jó, nagyon izgalmas, sok kép van benne, akár a gyerek is tudja lapozni, például nekem az is megragadta a figyelmemet, annak ellenére, hogy nekem például nincs gyerekem.
Csengő, Gemma Könyvklub, ez egy nyitott könyvklub, mikor lesz a következő találkozó, és akkor a tisztogatásból kellene felkészülni a következőre, hogyha jól értem, Szofi Oksanen történetét olvassátok.
Igen, Szofi Oksanent választottuk, illetve én Szofi Oksanent ajánlottam. Pont július végén, július 31-én lesz a könyvklubunk, minden hónap utolsó csütörtökén szokott lenni a könyvklub. Én azért is javasoltam Szofi Oksanent, mert nemrég ugye Sepsibukon volt, és sajnos nekem nem volt szerencsém találkozni vagy meghallgatni, de az én véleményem szerint ő egy zseni. Én az egyetemen találkoztam az ő alkotásaival, és azt mondtam, hogy szerintem a tisztogatása egy ilyen nagyon alap dolog, és bármennyire is nehéz, vagy nehezen állnak hozzá az emberek, szerintem nagyon fontos olvasmány. Tehát úgy, ahogy kommunizmusról szóló regényeket szerintem télen-nyáron is olvasnak, vagy folyamatosan olvasnak az emberek, Viski András kötetet például, ugye, vagy Szabó Róbert Csaba kötetét. Szerintem nagyon érdekes az, hogy egy másik országban például egy finn-észt kommunizmusról, egy finn-észt történelemről is olvassunk, és ha nem is párhuzamot vonjunk, de megnézzük azt, hogy nem csak nálunk történtek nehéz dolgok, nyugaton is vannak olyan dolgok, vagy történtek olyan dolgok, és most is történnek természetesen olyan dolgok, amik nem azt jelentik, hogy most nyugaton minden jó, és kolbászból van a kerítés.
És valószínűleg sokan megijednek a könyvklub gondolatától, hogy filozófiai magasságokig kell elmenni, bizonyára meghatározásokat kértek, és hogyha valaki nem járatos az irodalomban, annak semmi keresni valója nincs ott. Hát nincs így, ugye? Mert hogy élménybeszámolókra vagytok kíváncsiak, és hogy kinek mi az olvasata az adott könyv kapcsán.
Abszolút nincs így, egyáltalán nem kell szakterminusokat kiírni, és egy értelmező szótárral érkezni. Mi kíváncsiak vagyunk a véleményekre, az impulzusokra, benyomásokra. A legutóbbi könyvklubon szerintem, amikor Keikónak a vegyesboltját beszélték meg a többiek, illetve beszéltük meg, akkor komoly vita is alakult ki, és ebből nem lesz persze sértődés. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember vállalja a véleményét, és akár a meglátásait. Senki nem fogja leharapni a fejét, valószínűleg lesznek ütköző vélemények, vagy valaki, aki nem úgy gondolja, hogy szerinte erről szólna a könyv, de az az izgalmas benne, hogy egy teret ad a találkozásra. Talán ez az, amit nem tud elvenni szerintem a technika, mert pont azt akartam mesélni, hogy hát én a ChatGPT-t is megkérdeztem, hogy mit ajánl nyári olvasmányra, és tudd meg, hogy ahogy a klasszikusokat ajánlotta, vagy ezeket a...
Hát azokat ismerem.
Nagyobb, igen, ezeket a nagyobb
terjedelmű könyveket is, akár persze egy-két könnyedebb olvasmány, például Muszotna, akkor, hogy említsük meg, nagyon sokan szeretik őt például, és mondom, szerintem ezzel is rendben van, de ő is mert ajánlani, és folyamatosan visszakérdezett, hogy de mi érdekelne, és még bővebben, de maga ajánlót, vagy kemény kritikát nem akart megfogalmazni, bármennyire is kérdezgettem. Na, ezzel szemben szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan tér, ahol személyesen és nyitottan tényleg elmondhatjuk azt, hogy milyen benyomás volt a könyvvel kapcsolatosan, de van olyan, hogy valaki személyes élményt, traumát, vagy valamilyen történetet elmesél, és ettől lesz gazdag. Például volt egy lány, aki mesélt arról, hogy ő Japánban élt, és akkor el tudta nekünk magyarázni, hogy ő miért látja másképp ezt a Keiko vegyes boltját, mert neki van konkrét tapasztalat arról, hogy milyen Japán. Lehet, hogy valaki el fog jönni, és azt mondja, hogy ő volt Finnországban is, és megtapasztalja azt, hogy milyen a finn társadalom, hogy mennyire hasonló a könyv leírásához, narrációja, narrátornak a hidegsége, vagy keménysége, vagy nem tudom, akármilyen stílusa, az tényleg illik ezekhez az északi, nem is tudom, hogy mondjam, tehát az északiakhoz vajon ez egy tipikus dolog, tehát, hogy mondom, ezek nagyon érdekes tapasztalatok tudnak lenni, mert mostanában hozzászoktunk, hogy szeretjük az északi írókat is, és olyan szépeket írnak, hát most hozunk egy olyan északi írót, aki nem feltétlenül ilyen nagyon szép dolgokat ír, de biztos, hogy tudnak jönni tapasztalattal az emberek, és élményekkel is, és mindenféle gazdag információval is, bátran mondják el ezeket, mert ettől gazdag az egész.
És hogyha a családnak már elege van abból, hogy folyton könyvekről beszélünk, történetekről beszélünk, amelyre csak úgy belecsöppennek, akkor is érdemes könyvklubba menni, mert ezek az emberek is elolvassák ugyanazt a történetet, és nagyon tudják, hogy miről beszélünk, úgyhogy ez egy jó alapja tud lenni az irodalomban való kalandozásnak, búvárkodásnak, és hát itt említetted Szabó Róbert Csabát, ugye neki idén jelent meg a Pokoltó című történet, egy szilágysági történet, valós történet, élő karakterekkel, fikcióval kiegészülve, egy szilágysági történet, mondom, Dávidnak, aki szilágyságból jön, és valószínűleg másként tudja érteni, de nekünk is való, úgyhogy ajánljuk az ő kötetét is. Szabó Csenge, jó, hogy itt voltál, és tartalmas olvasmányokat kívánunk a nyárra, legyen az a hegyekben, tengerparton, vagy akár a teraszon.
Köszönöm szépen, én is kívánom mindenkinek, is várjuk az érdeklődőket a könyvklubra.